Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A Gaudium et Spes gondolatmenetét az ember miben létére, személy mi voltára vonatkozó kérdések tisztázásával kellett folytatnia a szöveg megfogalmazóinak, akik szerint hívők és nem hívők csak nem egybehangzó véleménye az, hogy a Földön mindennek az emberre kell irányulnia, mint hogy az ember áll a földi lét középpontjában és csúcsán. A keresztény antropológia szentírási alapja kiinduló pontja szemben a modern antropológiai elméletek bizonytalan sokféleségével az, hogy az ember imágó dei, Isten képmása, akit a teremtő eredendően jónak és szabadnak, egyénként megismételhetetlen autonóm személynek és közösséget teremtő, élni csak abban képes lénynek alkotott. Ám az ember Istentől kapott legnagyobb ajándékával, szabadságával visszaélve megtette, megteheti azt, hogy nem hajlandó Istent elismerni alkotójának, ezzel megtagadja létének a végső célra való irányulását, egyúttal szétrombolja saját belső rendjét, s a többi emberhez meg az egész teremtett világhoz fűződő rendezett kapcsolatát. Az ember így olyan világban találja magát, amelyben otthonra lel a bűn, a rossz, amellyel szemben értelmére támaszkodva sem nélkülözheti a hit szellemi ajándékát, önmaga erkölcsi lelkiismereti értékelésének rajta túlmutató képességét és szabadságának egyszerre vonzó és veszedelmes nagyszerűségét. A modern ember önértelmezését vizsgálva a Gaudium et Spes nem térhetett ki a modern ateizmus jelenségének elemzése elől. A téma különösen éles vitákat váltott ki már az előkészítő bizottság munkája során, de a plenáris ülések idején is. Különösen jelentősnek bizonyult, hogy a végül elfogadott szöveg, miközben kísérletet tett a modern istentagadás okainak, módjainak, formáinak felmérésére, nem az ateizmus kárhoztatásánál torpant meg, hanem bátran magára vállalta az egyház a keresztények felelősségének elismerését. Bizonyos, hogy nem hibátlanok azok, akik lelkiismereti utasítása ellenére szánt szándékkal arra törekszenek, hogy Istentől távol tartsák a szívüket. Gyakran azonban maguk a hívők is osztoznak a felelősségben. Az ateizmus ugyanis a maga egészében véve nem ős jelenség, hanem különböző okok származéka, ezek közé kell számítanunk azt a bírálatot is, amelyet a vallások hívei hívnak ki maguk ellen, sok helyütt elsősorban a keresztény vallás. A hívőknek emiatt nem kis részük lehet az ateizmus létrejöttében azáltal, hogy elhanyagolják a hitoktatást, hogy meghamisítva adják elő a tanítást, és hogy vallási, erkölcsi és társas életük fogyatékos, Isten és a vallás igazi arculatát inkább eltakarják, semmint hogy feltárnák azt. A szöveg szerint a rendszeres ideológiává formált ateizmus lényegében a felvilágosodás hagyományát, vagy a modern egzisztencialista nézeteket követve az emberi autonómia teljességét követelve utasítja el Istent, vagy olyan gazdasági és társadalmi szabadságot követel, döntően az ateizmus marxista változatában, amely a hittől és Istenről olyan téveszmékként vélekedik, amelyek lefegyverzően hatnak az evilági boldogulásért küzdő egyénre és társadalomra, az égi üdvösség ábrándjával helyettesítve a valóságos evilági boldogulást. Természetes, hogy a zsinati atyák mindkét felfogást elhibázottnak tekintették, ám okos és előítélektel mentes párbeszédet sürgettek-e nézetek képviselőivel is. Egy közvetlen közös cél, az ember e világi jövőjének jobbítása érdekében. A dokumentum gondolatmenete az ember személy mi voltának elemzését az emberek eredendő közösségi természetének jellemzésével, egymásra utaltságoknak a teremtő szándékából való levezetésével vitte tovább. Ebből a kölcsönös függésből következik a közjónak, az emberek közötti egyenlőségnek, minden ember személyi méltóságának és az emberi kapcsolatokban megjelenő igazságosságnak az eszménye, amelyek alapvető építőkövei az egyház világról alkotott véleményének. Ebből a szempontból alapvető jelentőségű az igazságosság és a szeretet elvein nyugvó szilárd erkölcsiség érvényre juttatása, az emberek közötti szolidaritás és a közös emberi életben való cselekvő részvétel, ez utóbbi Krisztus rendelése szerint különös feladatot ró az egyház közösségére, amelynek lényegéhez kell tartoznia a világ életében való cselekvő részvételnek, a változó világ viszonyait tekintetbe vévő folyamatos megújulásnak. Az egyház tehát, ha eleget akar tenni e világi küldetésének, nem maradhat külső és változatlan szemlélője a történelem menetének, hanem neki magának is cselekvő, sőt, meghatározó módon kell részt vennie a hitleténytemény sérelme nélkül a világ változásaiban. Ez pedig nem jelenthet egyebet, mint az emberi tevékenység értékének feltételek nélküli elismerését, a földi dolgok autonómiájának elismerését, ha ezen azt értjük, hogy a teremtett dolgoknak, maguknak, a közösségeknek is megvannak a saját törvényeik és értékeik, amelyeket az embernek lépésről lépésre felismernie, alkalmaznia és alakítania kell, akkor az autonómia megkövetelése teljesen jogos. Nem csupán korunk embere igényli azt, hanem a teremtő akaratának is megfelel. Ezeknek a szemléleti és fogalmi előfeltételeknek a tisztázása után a zsinati atyák az egyháznak a modern világban betöltött szerepét vették szemügyre. Kiinduló pontjuk az volt, hogy az egyház jelen van már a Földön, az e világi társadalom tagjaiból, emberekből áll, akiknek az a hivatásuk, hogy már az emberiség története folyamán Isten gyermekeinek családját alkossák, és az Úr eljöveteleik folyamatosan gyarapítsák azt. Mindebből az következik, hogy az egyház egyszerre spirituális és szociológiai valóság, a földi és a mennyei országnak egyszerre részese és építője, és tudjuk azt is, hogy ő maga sok és sokféle segítséget kaphat a világtól az evangélium útjának egyengetésében, az egyes egyénektől épp úgy, mint a társadalomtól, azok adottságai és tevékenységük természete szerint. Amint az egyház Krisztus üzenetet gyanánt a társadalmi jelen számára kínálhat és üzenhet, az szólhat külön-külön minden odafigyelő egyénhez, de magához az emberiség közösségéhez is. Az egyes emberhez szólva a keresztény üzenet mindenkit mindenkinek a szeretetébe ajánl, hiszen hitének lényege fő parancsa maga a szeretet, közben pedig erőteljesen hirdeti az ember jogait, mivel tudja, hogy az emberek közötti szeretet nem lehet meg az igazság és az igazságosság érvényre juttatása nélkül. Ám ugyanez az üzenet nem pusztán az embert, mint egyént, mint szemét, hanem mint közösséget, társadalmat, a teljes emberiséget is megszólítja, amikor az emberi nem egységének egyetemes eszméjét és egy világméretű szolidaritás közösség megteremtését szorgalmazza. Az idők szavára hallgatva, az idők jeleit felismerve, nem pusztán tanáccsal, intéssel, figyelmeztetéssel teszi ezt, hanem a keresztény közösség tagjainak a társadalmi cselekvés minden formájába való bekapcsolódásával, a világ dolgaiban való felelős részvállalással. A zsinati atyák ezek után merészen azt a kérdést is feltették önmaguknak, hogy maga az egyház kaphat-e, remélhet-e valamit attól a modern világtól, amely folyamatosan fejlődik, változik, amelynek életét gondok, bajok, bűnök és viszályok terhelik. A dokumentum erre a kérdésre az egyház és a világ közötti párbeszéd és a tudatosan vállalt sorskörösség szellemében csak igenlő választ adhatott. Az egyház, mivel látható társadalmi szervezete van, és ez Krisztusban gyökerező egységének a jele, a társadalmi élet fejlődése révén maga is gazdagodhat és gazdagszik. Nem mintha Krisztus által adott adományaiból valami is hiányozna, hanem annak még jobb megismerése, kifejezése és korszerűbb megvalósítása által. Az egyház hálás lélekkel tapasztalja azt a sokféle segítséget, amelyet akár a maga közösségében, akár egyes fiainak személyében kaphat bármelyik rendű és rangú embertől. Akik előbbre viszik az emberi közösség ügyét, a családi, a kulturális, a közgazdasági, valamint a nemzetközi vagy a nemzeti politikai élet területén, azok Isten terve szerint nem csekély szolgálatot tesznek az egyházi közösségnek is, amely nem független a kívülről jövő hatásoktól. Sőt, az egyház megvallja, hogy még ellenségeinek és üldözőinek támadásából is sok hasznot meríthet és merített. A Gaudium et Spes első részének záró gondolata tanításának summázata ezek után nem lehet más, mint annak kimondása, hogy az egyház miközben segít a világnak, maga is sokat kap tőle, ez a kölcsönösség pedig páratlan eszközé válik a hívő közösség kezében arra, hogy feltárja és a jelenben hatékony erővé tegye Isten ember szeretetének misztériumát. Ezek után a dokumentum második részéről kell részletesebben szólnunk, amely néhány a modern világ és a benne élő egyház számára is alapvető jelentőségű kérdésben igyekezett megfogalmazni az egyház gyakorlati tanácsait, észrevételeit, tanítását. Már önmagában is állásfoglalás értékű, hogy a számtalan tárgyalásra érdemes téma és probléma sorából a zsinati atyák melyeknek a részletes kifejtése mellett döntöttek, választásuk önmagában is az egyház értékítéletét volt hivatott kifejezni a modern kor fő kérdéseivel kapcsolatban, ez irányú döntésük pedig a következő fél évszázadra kijelölte azokat a fő területeket is, amelyeken az egyház szükségesnek, sőt nélkülözhetetlennek ítéli a maga tanításának előterjesztését, egyre részletesebb kidolgozását, mások véleményével való folyamatos szembesítését. A világot foglalkoztató és az egyház krisztusi üzenete szempontából fontosnak ítélt kérdések sorában az első helyre a dokumentum megalkotói a házasság és a család helyzetének elemzését helyezték. A második helyre a modern kultúra helyzetének elemzése került, amelynek problémái és jelenségei a korábbi pápai körlevelekben még csak érintőlegesen kerültek szóba, itt azonban természetes összeköttetést kínáltak a személyes, a kisközösségi családi, a magánszféra kérdései és a gazdasági társadalmi valóság tárgyalása között. Harmadikként szerepel a dokumentum tárgyalás is sorrendjében a gazdasági rend, a munkavilága, negyedikként a politikai rendszerek és államformák alakulásának elemzése. Ezt a háború és a béke témája követi, majd pedig a nemzetközi közösséget, az egész emberiséget érintő nagy kérdések megbeszélése zárja a sort, hogy a dokumentum záró gondolatmenetében az atyák azokat a feladatokat próbálják jelezni, amelyek a felsorolt kérdések összefüggésében az egyház mai világban való küldetésére, a keresztények feladataira vonatkoznak. Az egyes személyek sorsa, valamint az emberi társadalom és ezen belül a keresztény társadalom jóléte szorosan összefügg a házastársi és családi közösség kedvező helyzetével. Ezzel a megállapítással jelezték a zsinati atyák, hogy az embervilágáról és közösségi kapcsolatairól való gondolkodás kiinduló pontja nem lehet más, mint az egyén életének legközvetlenebb természetes közegét jelentő családok helyzetének áttekintése. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.
Ne ítélj! Istenem, add, hogy ne ítéljek! Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a létek? Az enyém és a másoké, az egyesé, a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek! Istenem, add, hogy ne bíráljak! Erényt, hibát és tévedést egy óriás összhangnak lássak. A dolgok olyan bonyolultak, és végül mégis mindenek elhalkulnak és kisimulnak, és lábaidhoz együtt hullnak. Mi olyan együgyűn ítélünk, és a dolgok olyan bonyolultak. Istenem, add, hogy mind halkabb legyek. Versben s mindennapi beszédben csak a szükségeset beszélje. De akkor szómban súly legyen, s erő, s mégis egyre inkább símogatás. Ezer kardos szónál többet tevő. S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem. De egyre inkább csak igen, mindenre ámen és igen. Szelíd lepke, mely a szívek kenyhére ül. Ámen, igen. És a gonosztól van minden azon felül.